Isten igéjét ezen a délelőttön Jeremiás próféta könyvéből fogjuk olvasni, mégpedig a 23. fejezet 18. versétől a 22. versig. Ezt mondja az Úr. Mert ki volt jelen az Úr tanácsülésén? Ki látta őt és hallotta igéjét? Ki figyelt igéjére és ki hallgatta engedelmesen? Íme az Úr forgószele, lángoló haragja árad, mint kavargó szélvész kavarog a bűnösök feje fölött. Nem szűnik az Úr haragja, amíg el nem végzi, és meg nem valósítja szíve szándékait. Az utolsó napokban értitek majd meg ennek az értelmét. Nem küldtem-e prófétákat, mégis igyekeztek. Nem szóltam hozzájuk, mégis prófétáltak. Ha tanácsülésemen ott lettek volna, akkor az én igéimet hirdetnék népemnek, megtérítenék őket gonosz útjukról és gaztetteikből. Imádkozzunk. Atyánk, szeretnénk bepillantani a te tanácsülésedre ezen a mai délelőttön is. Add meg nekünk ezt a kegyelmet, könyörgünk. Amen. Foglaljunk helyet. Miről szól a te üzeneted? Miről szól a te evangéliumod, amit hirdetsz a környezetedben? Bejáratos vagy az Isten meetingjeire? Talán furcsán hangzik ezzel a nagyon modern kifejezéssel összekapcsolni Istent, de tulajdonképpen erről van szó. Ez a fő kérdés. Bejáratos vagy-e az Isten nagy megbeszéléseire, az ő tanácsüléseire, az ő meetingeire? Abban az időszakban, amikor Jeremiás ezeket a sorokat írja, olyan világpolitikai események zajlanak azon a környéken, amelyek semmi jóra nem adnak reményt. A Krisztus előtti 600-as éveknek a végén járunk, az 500-as évek eleje felé közeledünk, amikor az asszír birodalom meggyengülni látszik, az a birodalom, amely fogságba vitte az északi királyságnak, Izraelnek a teljes lakosságát vezetőivel együtt, és ami eddig fenyegető rémként leselkedett a déli királyságra, vagyis Júdára, ez meggyengülni látszik. De hatalmi szempontból soha nincsenek légüres terek. Olyan, hogy hatalmi vákum nincs, mert ezt a vákumot egy pillanat alatt betölti egy másik hatalom, és így emelkedik fel szintén észak-keleten Izraeltől a babiloni birodalom. Amikor a babiloni birodalom elkezd fölemelkedni, akkor Egyiptom érzi, hogy valahogy be kell lépnie ebbe a küzdelembe, háborút hirdetnek a babiloniak ellen. Júdának a kettő között és az ő királyának, Jósiásnak állást kell foglalnia. És Jósiás azt mondja, hogy inkább tartsunk az egyiptomiakkal. Aztán kiugrik ebből a szövetségből, és azt mondja, hogy inkább próbáljunk meg a babiloniak oldalára állni, nézzük meg, hogy mi sül ki. Az sül ki belőle, hogy Jósiás meghal az egyiptomiakkal folytatott ütközetben. Mozog a politika északon, mozog a politika délen, köztük pedig ott van Júda, és meghal a legjobb királya. Dávidot követően Jósiás az a király, aki leginkább közel áll az Úr szívéhez. Egy teljes kultuszreformot hajt végre, és visszatéríti a saját népének a szívét az élő Istenhez. És ez a király meghal. Politikai nyomás mindenhonnan, és egy halott király. Mi várható egy ilyen időszakban? Ebben az időszakban Isten, hogyha lehet, még intenzívebben várná azoknak a megjelenését, akik jönnek, hallgatják őt, és képviselik az ő nevét. Azt hiszem, hogy semmi túlzás nincsen abban, hogyha azt mondom, hogy hasonló helyzetben vagyunk ma is. Isten szíve eleped, hogy jöjjenek olyanok, akik hallani akarják az ő hangját, megértik az ő gondolatait, és továbbadják az embereknek. Mozgolódik körülöttünk mindenhol a világ. Mozgolódik tőlünk keletre, mozgolódik tőlünk nyugatra, és ki az, aki felmerné emelni a kezét, és azt merné mondani, hogy olyan jó időszakot élünk most. Békeidőket élünk. Hát pillanatnyilag még éppen béke van kicsiny hazánkban. Reméljük ez így is marad, de hogy béke lenne a világban, ezt korán sem mondhatjuk. Annak idején Isten arra vágyott volna, hogy legalább a próféták, akik első körös bejárással rendelkeznek az ő tanácsüléseire, mítingjeire, hogy legalább ők figyeljenek rá, és adják tovább az ő üzenetét. Hány ilyen próféta volt akkor Izraelben? Egy. És ezt az egyet úgy hívták, hogy Jeremiás. A próféták kiváltsága lett volna az, hogy részt vegyenek az isteni tanácsban. Hogy bepillantsanak Istennek a tanácsüléseire, vegyék tőle az üzenetet, azt meghirdessék, és Isten elé hozzák a népet, hogy az megfelelően tudja képviselni őt. És ehelyett mit kell olvasnunk? Azt olvassuk, hogy ezek a próféták nem Isten szavát hirdették, hanem a saját gondolataikat. A 16. verstől ezt olvassuk. Ezt mondja a seregek ura, ne hallgassatok a próféták szavára, amikor prófétálnak nektek. Bolondá tesznek benneteket. Értitek, hogy milyen egy kifordult helyzet ez? Eddig az volt az utasítás, hogy a prófétáktól várhatjátok az Isten üzenetét. És most azt mondja Isten, hogy ne hallgassatok rájuk, mert bolondá tesznek benneteket. Saját szívük látomását hirdetik, nem azt, amit az Úr adott. Váltig mondják azoknak, akik megvetnek engem. Azt mondja az Úr, hogy békességetek lesz. És ezt mondják mindazoknak, akik megáltalkodott szívük szerint élnek. Nem jön rátok veszedelem. Miről szól a te üzeneted? Miről szól a te evangéliumod a környezetednek? Tudod azt mondani jó szívvel a barátodnak, a kollégádnak, hogy legyen békességed, szeret az Úr. Tudod ezt mondani nyugodt szívvel? Semmi gond, mert Isten szeret. Tudod azt mondani annak, akiről látod az életén, hogy megáltalkodott szíve szerint él. Tudod azt mondani, hogy semmi gond, nem jön rád veszedelem. Ha tudod ezt mondani, akkor fél evangéliumot hirdetsz. Csonka evangéliumot. És ez a csonka evangélium, mint egy féllábú, egy idő után el fog botlani. Meg fog botlani, el fog esni, és végső soron ki fog derülni róla, hogy semmire nem jó. Az Isten evangéliuma két lábon áll. Az egyik lába az igazság, a másik lába a kegyelem. Igazság nélkül nincs értelme kegyelemről beszélni. Nem mondhatod azt egy bűnözőnek, akit elítélnek, hogy nyugodj meg, a köztársasági elnök elnöki kegyelemben részesített. Amíg ez a bűnöző kint van az utcán, és nem tartja magát bűnösnek. Nem tudod azt mondani a környezetedben, hogy szeret az Isten, annak ellenére, hogy bűnös vagy. Nem tudod ezt mondani neki, hogyha nem mondod el neki előbb, hogy annak ellenére szeret téged Isten, hogy bűnös vagy. ezek a próféták a legnagyobb kiváltságot utasították vissza. Megspórolták azt, hogy bemenjenek az Isten meetingjére, részt vegyenek a tanácsülésen, meghallgassák, hogy milyen döntések születnek ott, és azt közvetítsék a népnek. Ehelyett mit kezdtek el mondani, amit maguk kigondoltak? Mit könnyebb mondani egy embernek, aki még nem hisz Istenben? Hát persze, hogy azt könnyebb mondani, hogy Isten úgy szeret téged, ahogy vagy. Igaz ez a mondat? Igen. Köszönöm. Na ez az. Ilyen válaszokat szeretnék várni. Ilyen határozottakat. Igen. Úgy szeret téged, ahogy vagy. De nem akar meghagyni téged olyannak, amilyen vagy. Egészen addig igaz az, hogy Isten szeret téged úgy, ahogy vagy, amíg hozzájössz. De abban a pillanatban, hogy Istenhez jöttél, Isten át akarja formálni az életedet. Nem akar meghagyni olyannak, amilyen vagy. Mert amilyen vagy, az bűnös, tőle elszakadt, akit nem érdekelnek az Isten dolgai. Nem így jövünk Istenhez? Hát dehogy nem. Azt szeretném a szívetekre helyezni ezen a mai napon, hogy a mi gyülekezetünk olyan emberekből álljon, akik teljes evangéliumot hirdetnek. Akik nem spórolják meg azt, hogy beüljenek Istennek a tanácsüléseire, hogy részt vegyenek a nagy isteni meetingen, és megértsék, hogy mi az Úr akarata, és azt adják tovább egyenesen, határozottan és szeretettel. Mert ettől várható az, hogy az emberek megértik, hogy szükségük van Istenre, hogy megváltozzon az életük. Azt mondták ezek a próféták, azt mondja az Úr, hogy békességetek lesz. Tehát még egyszer. Egy olyan helyzetben mondják ezt, amikor Jeremiás erőnek erejével hirdeti, hogy fel kell éjszakon egy nép. És el fog jönni ez a nép. És hogyha nem változtatjátok meg az útjaitokat, akkor ez a nép kíméletlenül ledózerol benneteket a térképről, és elvisz benneteket fogságba. Ha nem tértek meg, ez lesz. Délen fel kell Egyiptom, északon fel kell Babilon, és a kettő között ott van Júda. És ebben a helyzetben ezek a próféták azt mondják, hogy nyugalom, békességetek lesz. Jeremiást pedig börtönbe zárják, megveretik, elégetik az írásait, betömik a száját. Isten óvjon meg bennünket attól, hogy a saját szívünknek a vágyait és a saját látomásainkat hirdessük az embereknek. Hogyha a saját környezetedre gondolsz, akkor fáj értük a szíved? Nyugodtan lehet azt mondani, hogy nem. Valószínűleg néhányunknál azért ez az igazság. Ha bejáratos vagy Istennek a tanácsüléseire, akkor nem maradhat hideg és közömbös a szíved a környezeted iránt. Egyszerűen ez nem lehetséges. Nem mondhatjuk az embereknek, hogy békességetek lesz, nem hirdethetjük az Isten békességét a környezetünknek olyan emberek felé, akiknek lázad a szívük Isten ellen. És ezt jól tudjuk mindannyian, hogy milyen, mert innen jövünk. Nem attól lesz befogadható az üzenetünk, hogy elmossuk a határokat. Nem attól fognak többen jönni a gyülekezetünkbe, hogy nem hirdetjük meg, hogy a bűnből meg kell térni. Nem attól fognak többen csatlakozni hozzánk, hogy mi üdvözöljük azt, ami kint van a világban, mert kultúra közeli gyülekezet vagyunk. Az embereknek arra van szüksége, hogy élesen szembeállítsuk őket azzal, amiben vannak, és azzal, amit Isten fel tud kínálni a számukra. Ennek van üzenet értéke ma a világban. És még mielőtt úgy tűnhet, vagy úgy tűnne, hogy az Ószövetség túl kemény. De hát ennek az ideje már lejárt, hiszen az Új Szövetség idejét éljük. Azt mondja a keresztelő János, János evangéliumában. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Ugye ezt szoktuk idézni. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Mennyire jó. Elönti a lelkünket valami kellemes melegség. Csak éppen János folytatja ezt az Új Szövetség hasábjain, és azt mondja, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Mit olvastunk itt Jeremiásnál? Ki volt jelen az Úr tanácsülésén? Ki látta őt és hallotta igéjét? Ki figyelt igéjére és ki hallgatta engedelmesen? Oké? Keresi Isten azokat az embereket, akik figyelnek rá. Akik nyitott füllel hallgatják, hogy mit mond a főnök a meetingen, mi az újabb döntés. Ha figyeltek volna rá, akkor hallották volna, hogy Isten üzenete a következő. Íme az Úr forgószele, lángoló haragja árad, mint kavargó szélvész kavarog a bűnösök feje fölött. Azt mondja János, aki nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet. Nem lát majd örök életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Na ugorjunk még egyet, hogyha ez még mindig túl kemény lenne. Pál apostol ezt mondja a római levélben. Isten ugyanis kinyilatkoztatja a maga haragját a mennyből, az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Megszűnt az Úr lángoló haragja forogni, mint forgó szélvész az emberek feje fölött? Hát nagyon nem. És mi sem mondhatjuk, hogy az Úr lángoló haragja eltávozott volna az emberek feje fölül. Mert Pál apostol azt mondja, hogy Isten a haragját nyilatkoztatja ki. El van keseredve az emberek hitetlensége és gonoszsága miatt. És azt mondja, hogy meg kell térnetek. Nem hirdethetjük azt az embereknek, hogy nyugalom békességetek lesz. Ha csak nem tesszük hozzá, hogy békességetek lesz, hogyha Isten oltalmába jöttök, és megtértek hozzá. Óriási a különbség. Felmérhetetlenül nagy a különbség. Mennyire nagy a különbség? Az egyik halál, a másik élet. Az egyikkel mennyei állampolgárságot nyernek, a másikkal rajtuk marad az Isten haragja. Mert már ott lebeg a fejük fölött. Emlékeztek néhány héttel ezelőtt, már lassan 2 hónappal ezelőtt, még Eszter könyve kapcsán. Arról beszéltem, hogy Jézus, a megöletett bárány, ő az, aki taposni fogja az Isten búsult haragjának borsajtóját. Na most, hogyha kibontjuk ezt a képet, mit jelent? Hogy az Isten fia, aki az életét áldozza értünk, ő az, aki eljön ítélni élőket és holtakat. Ugye ez az apostoli hitvallásnak a sora. El fog jönni. És hogyha mi békességet hirdetünk ott, ahol az Isten haragját kellene először hirdetnünk, ott nem fogják érteni az evangéliumot. A jó hír az annak jó hír, aki tudja, hogy nagy bajban van. A jó hír annak nem túl jó hír, aki nem tudja, hogy bajban van. Hány ilyen embert ismertek? Én ismerek egy párat. nem vagyok én olyan rossz ember. Egész jó vagyok a többiekhez képest. Az ilyen embernek az, hogy Isten megkegyelmezett neked, és örök életet adott neked, ez bolondság. Mert nem tudja, hogy ott kavarog az Úr lángoló haragja a feje fölött. Úgy láttam, hogy többen olvastátok a kis fénykép aláírásomat, amit a vezetőséggel kapcsolatban tettem fel a múlt heti konferenciáról. Soha nem fogom elfelejteni ezt az egy mondatot, és hálás vagyok Suhai Györgynek, református lelkipásztornak, hogy megfogalmazta ezt a mondatot. Az evangéliumi kereszténységnek ki kell engednie a ketrecből Júda oroszlányát. Hát ez a mondat, ez felmérhetetlen jelentőségű a számomra. És nagyon-nagyon biblikus. Mert hogy a megöletett bárány az az egyik arca a mi Urunknak. A másik arca a Júda oroszlánya, ami neki megy a bűnnek. És kíméletlenül széttépi azt, tudjátok kinek az érdekében? A mi érdekünkben. Mert hogyha Isten nem nyilatkoztatná ki a maga haragját a mennyből, ha az Úr lángoló haragja, mint forgó szélvész, nem kavarogna a világ feje fölött, akkor nem tudnánk értékelni a jó hírt, hogy ez mennyire jó hír, és hogy eljön egyszer az a világ, ahol nem lesz bűn. Ahová Isten soha többé nem enged be bűnt. A mi érdekünkben kell Istennek hirdetnie ezt. Annyira tetszik nekem ez a kép. Gyönyörűen leírja a mi állapotunkat. Valahol, valamilyen kínai hegynek a tövében, ott ül két kis kínai iskolás. Hát látszik, hogy nem a legnagyobb gazdagságból jönnek. Kis egyenruhában, kicsit koszosan, egyencipőben, és ott van a laptop az ölükben. Az eszköz, ami mégis mutatja a számukra, hogy valami sokkal hatalmasabb elérhető a számukra. Hogy ők ott ücsörögnek a maguk szegénységében, de van egy eszköz, amin keresztül elérhetnek valami sokkal hatalmasabbat. Az élő Isten tanácsüléseibe ezen keresztül pillanthatsz be ma is. Ne becsüljétek alá ennek a könyvnek a jelentőségét. Emelkedjen felmérhetetlen magasságokba ez a könyv a szemetekben. Mert az élő Isten tanácsüléseire ma ezen a könyvön keresztül nyerünk bepillantást. Oda mehetünk az élő Isten jelenlétébe. A magunk szegénységében, ezen a pusztuló földön, ami lassan kigurul alólunk. Lehetőségünk van kapcsolatba lépni valami sokkal hatalmasabbal, és bepillantani az ő tanácsüléseibe. Ehhez viszont engedelmességre van szükség. Ezzel kapcsolatban szeretnék ma is levetíteni egy rövid videót. Kérem a segítségeteket. Milyen szívet vár tőlünk az Úr?
Laura.
Hey, Lord.
So, how did it go with Kat? Did you talk to her?
Oh, well, Lord, not exactly.
Did you forgive her?
Well, Lord, I mean, I was just thinking, like, why should I forgive her?
Because I asked you to.
Well, yeah, I know you did, Lord, but why?
Well, you shouldn't have to know why, just that I asked you to do it.
Well, that doesn't make any sense, Lord. I mean, you don't understand the situation. Kathleen has an attitude problem.
Laura, you believe that I know what is best for you and for Kat?
Well, yeah, Lord.
Then you'll do this.
But Lord...
This is no different than when I've asked you to do anything else.
Yes, this is, Lord. This is way different.
When I asked you to quit your job, you quit.
Well, of course, Lord, but I didn't like my job, so I was happy to leave, you know? I mean, this is way different. Okay, Lord, you know what? I've got an idea. How about we give it a week and I'll pray about it?
I'll give you my answer now.
But, Lord...
Look, Kat's coming by here very soon.
She's coming okay? by here? Yes. Well, let's go.
Now's your chance to talk to her. I want you to forgive
Lord,
her.
Lord, you don't understand
it. Hey! Laura, hi. It's been like 2 weeks since we've had coffee.
Yeah. Oh, it has.
We should totally get together this week.
Oh, wow, I can't do that. I am so busy.
Oh.
Yeah.
Well, how about next week?
Well, you know, actually, I don't think it's going to happen for a while.
Oh. Well, is everything okay?
Oh, yeah, everything's great.
Uh-huh. All right. I guess I'll just, see you later then.
Bye. Lord, did you hear that attitude?
I thought you were gonna forgive her.
I thought you said we could wait a week, Lord.
No, you said that.
Oh, okay, Lord, you're being unreasonable, okay? Why don't you just go talk to Kathleen and have her come to me and ask for my forgiveness?
Laura, you need to obey. I want you to forgive Kat.
But Lord...
Why do you keep calling me Lord? You won't even do what I ask.
Miért mondasz engem uramnak, hogyha nem teszed meg, amit kérek tőled? Na, hát ugyanezt mondja az Úr ezeknek a prófétáknak. Ne szólíts engem uramnak, hogyha nem engedelmeskedsz. Nem mindenki, aki azt mondja nekem, hogy uram, uram, megy be a mennyek országába. Ezt mondja Jézus. Mi zajlik Istennek a tanácsülésein? Milyen mérvű döntéseket hoznak Istennek a tanácsülésein? Mondok egy-két példát. Teremtsünk embert a saját képmásunkra. Hozzánk hasonlóvá. És megteremti Isten az embert férfivá és nővé. Azért többes szám, mert ott a tanácsülésen hangzik el. És milyen fantasztikus dolog valósul meg belőle. Vagy... Ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megalázta magát, szolgai formát vett fel, emberek hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Ezért felmagasztalta őt Isten minden név fölé. Mert ott a tanácsülésen azt mondta az Úr Jézus, hogy én elmegyek értük. Vagy... Felteszi Isten a kérdést. Ki megy el a mi küldöttségünkben? Ki viszi el a mi üzenetünket? És Ézsaiás ott ugrándozik. Mert Ézsaiás igényelte azt, hogy ő betekintsen ezekre a tanácsülésekre. Ézsaiást azzal jutalmazták az élete végén ezért az üzenetért, a hagyomány szerint, hogy amikor elbújt az üldözői elől egy fa odvába, akkor a fával együtt ketté fűrészelték Ézsaiást is. Hogyha vállalod, hogy betekintesz Isten meetingjeire, beülsz, mert Isten oda hív. Ez nem lesz mindig egyszerű, nem lesz mindig kellemes. De egy valamit garantál Isten, hogy ott vagy a közelében. Ott vagy a közelében. Szemtől szembe, színről színre látod őt. Istennek a tanácsülései ma úgy zajlanak, mint ahogy 2000 évvel ezelőtt. Azt mondta a tanítványoknak az Úr Jézus, hogy gyertek velem csak ti magatok egy csendes helyre, pihenjetek meg egy kissé. Vagy azt olvassuk. Jézus felment a hegyre, leült, a tanítványai pedig oda mentek hozzá. És Jézus szólásra nyitotta a száját, és ezt mondta. Hogy folytatódik ez? Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Na, az Isten tanácsülésein ekkora döntések születnek. Teremtsünk embert, küldjük el Jézust, hogy meghaljon az emberekért, hirdessük meg a hegyi beszédet, Isten új királyságának az üzeneteit. Ezek zajlanak a tanácsüléseken. És akkor szeretném ma 2017-ben kihangosítani Isten igéjét a Trinity gyülekezet számára. Mert ki volt jelen az Úr tanácsülésén? Ki látta őt és hallotta igéjét? Ki figyelt igéjére és ki hallgatta engedelmesen? Ha beülsz a tanácsülésekre, üzeneteket fogsz kapni. Mert az emberek a környezetünkben üzenetekre vágynak. Eligazításra vágynak. Ki fogja megmondani a szerelmes kamasznak, hogy ne dobja oda a szüzességét az első fiúnak, aki szembe jön vele? Mert az bűn. Ezt mondja az Isten igéje. Hogyha nem élsz házasságban, ez bűn. Ki fogja megmondani neki? Ki fogja felvállalni az Isten kemény üzenetét? Ki fogja megmondani a kiábrándult feleségnek, hogy nem hagyhatod ott a férjedet? Mert ez bűn. Az Isten igéje szerint. Ki fogja felvállalni a kemény üzenetet az Úr nevében? Ki fogja megmondani a kétségbe esett leány anyának, hogy ne vetesd el a gyerekedet? Mert Isten jobban szereti annál azt, akit a szíved alatt hordasz, mint hogy megöld. Mert ez az Isten igéje szerint bűn. Ki fogja megmondani a fiatal embernek, hogy Isten nem fiút adott neked, hogyha fiú vagy, társadul, és nem lányt adott neked, hogyha lány vagy, társadul, mert ez így nem az Isten rendje szerint való. És ez bűn. Ki fogja megmondani a kolléganődnek vagy kollégádnak, aki 5-10-20 éve haragot tart a testvérével, hogy téged fog tönkretenni a haragod és a meg nem bocsátásod, ami bűn, hogyha nem tudsz bocsánatot kérni. És ki fogja megmondani a rokonodnak vagy a barátodnak, hogy tessék bocsánatot kérni, hogyha arra van szükség. Mert hogyha nem bocsátasz meg, az az Isten igéje szerint bűn. Ki fogja megmondani? Mi a te üzeneted a környezeted számára? Bejáratos vagy-e Isten meetingjeire? Mert arra hív, hogy járjál be. Hogyha egyszer az ő követésére szántad magadat, akkor hivatali kötelességed bejárni. Lehetőséged és kötelességed részt venni a legnagyobb formátumú ülésen. A következő percekben a dicsőítő csoportot arra kérem, hogy énekeljenek. Én pedig itt fogok előállni a helyemen, és várok mindenkit szeretettel, aki szeretné megerősíteni Istennel a kapcsolatát. Szeretne imádkozni azért, hogy bejáratos legyen ezekre az ülésekre, hogy erőt vegyen magán, hogy Isten üzenetét közvetítse, és ne pedig a saját gondolatait, hogy képesek legyünk erőt venni, és ha kell, akkor kemény üzenetet is hirdetni azért, hogy az emberek jó hírként értékeljék a jó hírt.